Erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Kedves hallgatóink, hírekkel 12 órakor jelentkezünk legközelebb. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Feltételes megállók. Második rész.
A mester a homlokát ráncoltatta. Cuppogott, csücserített, sistergett közben. És eközben pedig még hallgatódzott is. Gitti asszony többször benézett, kell-e valami segedelem? Nem. És nagyon megkérlek, hogy ne suttogja a gyerekkel, ha dolgozom. Nyugodtan randalírozatok, csak maradjatok csöndben. Csöndben. De hogy megjött a megoldás, megjött a család nyugalma is. Így van a fonódás. Gittuskám, valahol, ahol kijön az emberi nagyságod, beírnám, hogy izzad a lábad. Aféle művész kontrapunkció. Nem. Akkor én sírok, és könnyeimmel öntözöm tentád. Iszonyatos árkok képződtek a szemöldök felett, hol Frau Gitti ujjai fájdalmas szeretettel tudnak siklani. Az árkok apai örökség, hogy az a homlok milyen hosszú, mint egy kisebb futballozóhely. A sok susogás végül meghozta a békét, a szellem és az ajkak csöndjét. Fagyúzza, monami. Lehet próbálni a hangeffektet. Mint a szél. Kis regény. Hideg szél és sivít. No persze, van mindenütt konvektor, de legalábbis kandalló. Igaz. Minő igaz. Annak ropogó hangjánál és barátságos rőtfényénél csak úgy rajzanak a sok gondolatok. Ami köztünk szólva, barátom, ránk fér. Bátorkodtam még fölvetni, hogy a kis regény alak tartalmaz az angol nyelvterületen honos kis szót. Hüm-hüm, gondolkodott ő elfelszínesen, hogy ez egy csolkos regény lenne. Ez tetszett neki.
Feltételes megállók, második rész. A termelési regény, kis regény és környéke. A beszélgetés résztvevői: Bojtár Endre, Margócsi István, Reményi József Tamás, a műsorvezető Mészáros Sándor, közreműködik Eszterházi Péter.
1979-ben jelent meg Eszterházi Péter termelési regény kisregény című műve. Egy fiatal író harmadik könyve. Ezt a fiatal jelzőt ezt csak mulatságképpen mondom, hiszen ezt az irodalmat is folyamatosan a fiatal jelzőkkel illették. Most olyan szerencsém van, hogy három fiatal irodalomtörténésszel ülök itt szembe, akik, amikor a regény megjelent, akkor is fiatal irodalmárok voltak. Ez mértékadó vélemény szerint úgy hallottam, hogy a magyar irodalomban már Tandori Dezső és Lengyel Péter nem fiatal író. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelentett ez 1979-ben ez a mű? Mi jelentett az esztétikai újdonságát, és hogyha újraolvastuk ezt a művet, akkor miben változott ez meg? Kicsit bonyodalmas és hosszú kérdés, hogy egyből válaszolhassunk. Maradjunk a kérdés első felénél. Bojtár Endre.
Én hagynám a szót a másik két úrnak, mivel én arról szeretnék majd beszélni inkább, hiszen az, hogy mit jelentett akkor nekem a könyv, nekünk a könyv, az én generációmnak, amely generáció egyébként nem az Eszterházi, hanem az általad említett Lengyel Péter és Tandoré, már mint az én generációm. Tehát jó 10 évvel idősebbek vagyunk az Eszterházinál. Tehát, hogy akkor mit jelentett nekem, nekünk a könyv, azt megírtam 80-ban egy kritikában. Úgyhogy én inkább arról szeretnék majd később beszélni, hogy mit jelent most nekem, és mit jelent szerintem általában a magyar irodalom történetében a könyv.
Magas Isza?
Hát, amit én tudok mondani, hogy akkor mit jelentett a könyv, hát először is egy nagy meglepetés volt. olvastam Eszterházinak az előző két kötetét is, és azokat egy nagyon kedves, érdekes, újszerű irodalmiság jelentkezésének találtam, de az a két könyv egyáltalán nem házott meg, és igazából nem keltett bennem súlyos nagy várakozást. Jó, hogy volt az a két könyv, és bizonyos könnyedség megkülönböztette azért már a saját generációja más jelentős irodalmi tevékenységeitől is, de a harmadik könyv, ez a termelési regény, ez valóban egy nagyon erős, ilyen merbevágó élményként szakadt tehát tulajdonképpen az irodalmi élethe. Egyrészt a szemléletének az emelkedett könnyedségével és bájával. Azzal, hogy a legkomolyabb, legnagyobb szerű dolgokról is könnyed, frivol, játékos hangon, nyelven tudott beszélni, és az egész környező világgal és a környező irodalmisággal szembe valami bájos lekezelő fölénnyel tudott szembe kerülni. Ez a hangulat tulajdonképpen nagyon felszabadítóan hatott, azt hiszem, generációnk sok tagjára. Rendkívül érdekes volt az, hogy Eszterházy, ahogy az egész témáját, tehát a szocializmus világát, a mindennapi életet, a gyári életet, az ideológiai életet kezeli, ez egyáltalán nem úgy volt feltüntetve, minthogyha ez a dolog komolyan vehető lenne. Az egész könyv mögött volt valami olyan kedves nagyvonalúság, miszerint mindezzel foglalkozni kell, hiszen hát ebben élünk, ez a világunk, mindez természetesen állandóan belénk nyúl, de a legtöbb eleme ennek a világnak egyszerűen nem érdemli meg azt, hogy egyszerűen megijedjünk tőle, vagy bármiféle súlyt tulajdonítsunk neki. Másrészt, ez az egész szemlélet rendkívül impozánsan bele volt építve egy nagy, ma már talán lehetne ilyet mondani, hogy posztmodern művészeti vízióba, amikor is ezt az egész szemléletet tényleg tulajdonképpen egyedülálló módon teljes mértékben nyelvi eszközökkel képviselte a szerző. Eszterházy a korabeli világnak a nyelvi darabkáit emelte ki, nem a saját nyelvét használta, amikor leírta ezt a világot, hanem a világ nyelvi foszlányaiból gyújt össze valamit, mindenfajta nyelvi elemet beemelt a regényébe, mindent kifordított, átfordított, és ebből gyújt valami olyan sajátos, játékos, máshol egyáltalán nem érvényes és nem létező nyelvet, ami szintén nagyon markánsan elkülönítette mindenki mástól, barátaitól és üzletfeleitől, ugyanúgy, mint akár ellenfeleitől.
Itt egy szó elhangzott, ez a bűvös szó, hogy posztmodern. Ezt megírtam már, de elmondom, hogy nem tartom Eszterházyt posztmodern szerzőnek, ha bár az a stilisztikai újítás, amiről Margócsi beszélt, az valóban talán vele kezdődött, és ez a igazi posztmodernekre ugyanúgy jellemző, mint ettől a regénytől kezdődően az egész magyar irodalomra, vagy majdnem az egész magyar irodalomra. De a posztmodern legfőbb tartalmi ismérvével, avval ugyanis, hogy megrendült a reneszánsz óta kialakult európai személyiségnek az egyensúlya, és egy centrum nélküli világot ábrázol, ezzel éppen ellentétes a regény, és számomra most már, de akkor is ez jelenti a regény legfőbb újdonságát és a legfőbb értékét.
Emény József Tamás.
Pista a felszabadító hatást említette. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert azt mindannyian éreztük, és noha utólag tudjuk inkább ezt fogalmilag pontosan meghatározni, utólag vagyunk ilyen okosak, akkor ezt inkább csak érezte az ember, és próbálta megfogalmazni, hogy egy akkor tanulandó tétel igen természetesen, spontán módon megvalósulni látszott egy író művében, nevezetesen az, amit Heisenberg nyomán fejteget is a regényben, hogy ugye a beszélő, a beszéd alól hogyan mozdul el folyamatosan a beszélő és a beszélő tárgya, tehát hogy a szöveg a mondat alól hogy fordul el folyton a valóság, és itt ebben a könyvben végre látni is lehetett ezt működés közben, hogy valóban a mondat hogy próbál utána menni, nem utána menni, visszavenni magát, tehát hogyan relativizálja a mondani valóját, ezt tételszerűen tudhattuk addig, de ennyire melbevágóan látni, érezni, ízlelni, tapintani ebben a könyvben tudtuk először, bár hozzá kell tennem, hogy mondjuk előiskola ilyen szempontból mondjuk volt a Mészöly Miklós filmje néhány évvel azelőtt. Itt aztán még arra is ki kéne térnünk, hogy milyen szövegkörnyezetben jelent meg ez a könyv, mert ha egy kitérőt hagyd tegyek gyorsan, hogy tudnunk kell, hogy éppen ebben az időben, vagy ezelőtti egy-két évben jelent meg ugye a Lengyel Péter Cseréptörése, Nádas Péter egy családregény vége, a Bereményi legendárium, a szintén fontos műcím ebből a szempontból az 78-as, Csalog Zsolt parasztregénye, amely egészen más módon próbálkozott valami hasonló, az is 78-as, vagy Somlyó György árnyjáték, ami 77-es, és akkoriban nem is nagyon törődtek vele. Ugyanakkor pedig, és ez majd más kérdéseket is fölvet, volt egy hivatalosan díjazott új próza is, amit Gál Istvánnak a Ménes gazdájával jelölhetünk, éppen akkoriban kapta meg a Kossuth díjat, ami azt is fölvetette, ugye, hogy hol van hát a határa az irodalmi kritikának, az irodalmilag megfogalmazott rendszerkritikának, hol vagyunk még belül és hol vagyunk kívül, és Eszterházy könyve is ugye elsősorban a hivatalosságot abból a szempontból foglalkoztatta, hogy no hát ez belül van-e még, vagy ez bizony már kívül van. Itt a Központi Bizottságának kulturális osztálya nagyon fontosan azt a feladatot adta nekünk kritikusoknak, hogy azt mondja, művészeti életünkben a fiatal nemzedékek polarizációja úgy megy végbe, hogy pusztán formai jegyek alapján alig néhány alkotónál lehet felmutatni a szocialista eszmeiségi művészet hagyományának közvetlen folytatását. A tartalmi folytonosság feltárása, kielemzése, stb. Ez már a művészet kritika feladata lenne. Tehát magyarul érezték, hogy itt valami új van, azért egy rész, csekély rész nem volt annyira hülye, hogy ezt ne fogta volna föl, de azt is mindjárt tudták, hogy ezt integrálni kell, ezt valahogy be kell akkor rakni. Látszólag ez ellenfél, ellenség, de hát, ha kiderül, hogy a forma játékos, derűs, nem tudom milyen felelőtlen forma alatt mégiscsak ott húzódik az elkötelezettség, stb. Csak egy új formában. Na most azoknak a kritikusoknak és esztétáknak, akik nem akartak se ez alá beállni, ugyanakkor pedig nem akartak pusztán politikai röpiratot olvasni ebben a könyvben, mert hiszen ez jóval több volt annál, azok elég sok dilemma elé kerültek. Hál' Istennek, örülök neki, hogy én éppen akkor kerültem a Mozgóvilághoz 79-ben, amikor páratlan gyorsasággal a könyvről meg is jelent az a bizonyos ötfokú ének, amiről Bojtár Endre is az előbb beszélt név nélkül. Ő is egyike volt annak az öt embernek, Szegedi Maszák, Bojtár, Veres Andris, hangozzék csak el a nevük, Horváth Iván és Szörényi Laci, akik nagyon gyorsan vállalkoztak a gyors reflexióra, és ennek az öt írásnak, valamint a szerkesztői előszór, a hat írásnak együtt igen nagy visszhangja is volt. Elnézést, hogy most magamnál tartom a szót, de itt is hadd olvassak fel egyetlen mondatot, hogy jelezzük, hogy micsoda iszonyatos indulatok szabadultak el a regény kapcsán. Horváth Iván azzal zárja dolgozatát, idézem, az ellentét a szerkezet komplikáltsága és az alapértékek áttekinthetősége között talán azzal magyarázható, hogy Eszterházy könyve kifejezetten közép-európai alkotás. Az értékek relativizálódása, amiről az előbb is szóltam, közbevetés, pedig aligha érinthet mélyen olyan területet, ahol egész országok akarják némán ugyanazt. Na hát ez persze provokációnak minősült, ugye a könyvet így értelmezni, amúgy is az akkori kultúrpolitikai helyzetre mindannyian emlékszünk, jellemző volt, hogy amit a könyvben el lehetett mondani érzékileg, azt megfogalmazni a kritikában és az esztéták dolgozataiban, az már szentségtörés volt. Tehát el is mondani, hogy valójában miről szól a könyv, a fogalmi kibontás, az volt az igazán támadható, ugye a művészet az kevésbé támadható, a mester ebben kéjeleg is, és röhögött is rajtunk, miközben írta, és röhögött rajtunk utána is. Nekünk viszont az volt ugye a dolgunk, hogy mégiscsak megpróbáljuk kimondani, amit ő esetleg ki sem mondott.
De ez, hogy mennyire így volt az akkori kultúrpolitika, arra egy példát mondok. Tehát számos olyan könyv volt, külföldi szerzők könyvei, én ugye az egész közép-európai irodalomnak akkor mindenféle kiadóknál felelőse voltam idézőjelben, és számos olyan könyv volt, amit lefordítani engedtek, de utó vagy előszót írni hozzá nem. Világosan emlékszem arra, hogy hát a Bulgakov Mester és Margaritáját én fedeztem fel, ugye én adattam ki, hogy úgy mondjam az Európa könyvkiadónál, de hát megegyeztünk a kiadó igazgatójával, Domokossal, hogy hát Isten ments, hogy hát utószót írunk hozzá, és abban feljelentsük a könyvet.
Ez még az írók érdekében is történt, de középszinten.
Természetesen. Első vagy rövid fejezet, melyben a vezérigazgató elvtárs toppan a színre, amint épp meghasonlik önmagával, amire bőtér kínálkozik, lévén ő egy hármasiker, mely tény csak fölületes pillantásra mulatságos, ám az elkerülhetetlen ingek, nyakkendők, nyakkendőtük, pantallók, pecsétgyűrük, és az elbeszélő mód száma már jelzi is a tömör szomorúságot, mely az olvasóra háramol. Nem találunk szavakat. Meg vagyunk köbülve. Ilyetten pillantunk, ennyire ki lennénk szolgáltatva kényünknek, kedvünknek. A levegő kevés, pedig van. Gyomrunk remeg a fölindultságtól, ettől úgy érezzük, nadrágunk bő. Már-már a szíj öv után nyúltunk. Zakunk szélét megemelve, kezünket a zsebünkbe mélyeztjük, matatunk. Lábújhegyre állunk, majd a sarkunkra ejtjük magunkat. Fejünk megrebben. A matatás fölvesz minden található ütemet, hintázásunkét, a fejét, a szívét. Mi már eztán bármit gondolhatunk? Ennyire ki lennénk szolgáltatva a viszonyainknak? Szívesen haladnánk abba az irányba, melybe elindultunk, és szívesen lépnénk vissza. Kétség és remény közt hányódunk. Kezdjünk üvölteni, nyugodtan, felelősen? De hát vagyunk mi a számviteli gondolkodásmód megcsontosodott képviselője? Ahhoz már túl régen látjuk a különböző színű telefonokat és mappákat, meg hátul a sarokban a fikuszt, hogy ez megnyugtasson minket. Nem is nyugszunk meg. Míg kinézünk az ablakon, kezünk a zsebünkben, és ingunk. Ez olyan fiatalos. Fiatalosak vagyunk. Szemünk körül most már nem csak akkor van szarkaláb, ha nevetünk. Az udvaron az embereink valamelyes kicsinyítésben látszanak. Mozognak. Ez jó. Túl sok mindenre gondolunk. Lassacskán nem tudjuk, merre hány centi. Gondolkozunk partikulárisan. Veszítsünk távlatokat. Mi nem vagyunk a vállalat, mi eleven személy vagyunk, és a vállalat nem az. Közép-európaiak vagyunk, az idegrendszerünk elrongyolt, a WC-papírunk kemény. Nem reszketünk, mint a nyárfa. Függünk. Mi nem szeretjük magunkat. Van ilyen. Valaki meglát valakit, és a fülében egy szőrszálat, és vége. Pedig arról a szőrszáról még akár pozitíve is hajlandó lenne az a valaki nyilatkozni. Fülünkben egy fia szőrszál sincs. Az emberi lélek gazdag. Akár a nagyság, e lélek egyszerű is. Mi fúrjuk minket a minisztériumban. Ha akarjuk, tudhatjuk, mi vagyunk a minisztérium embere. Mi inkább a tervhivatalé vagyunk. Ellenünk elkövetett akcióink inkább csak arra lennének jók, hogy saját erőnket megmutassuk, de arra nem jók. Hidegen tesszük le az újságot. Mindig akad egy gyerekkori jóbarát, aki bizonyítani tudja, aki szívesen emlékszik arra, hogy a pók lábait simbe tettük, vagy júj, egyenként kihúzgáltuk. Megfontoltan elfordulunk az ablaktól. Humánusak vagyunk, osztályharcosak vagyunk, öntudatosak vagyunk, a nap minden percébe gondolunk a fogyasztók igényeire, a népgazdaság igényeire, a devizamérlegre és a KGST-re, a nemzetközi szocializmus problémáira és eredményeire, a hatékonyságot ösztönző törekvésekre, és ezzel mintegy szemben a munkások érdekeire, és külön kell gondolnunk a munkások érdekeire. Gondolunk a vállalati nyereségre, és nem vagyunk nyereségcentrikusak, gondolunk a presztízsünkre, a hiúságunkra, önmegvalósítási törekvéseinkre, a szerepre, amit játszunk, amit kiválasztunk, és ami minket kiválaszt,
Ó, és gondolunk a területi pártvezetőségre, reájuk mindenképpen gondolunk, és gondolunk mindazon társadalmi rétegeknek, csoportoknak, szervezeteknek a hatására, melyekből származunk, melyeknek tagja vagyunk, melyekbe bejutni szeretnénk, vagy melyeknek véleményét fontosnak tudni hinnünk érdemes, és utoljára, de nem utolsó sorban gondolunk arra is, hogy a lánchenger szerelésnél az azonos termékek egyforma képre kerüljenek, miáltal, itt a belépő rémült arcú titkárnőre pillantunk, a fűzési idő, azaz a láncfonalaknak a nyüstön és a lamellákon való átvezetése csökken. A titkárnő vét a szokások ellen, ezért kiküldjük. Kedvtelve nézünk utána. Egyszerűen van a comboknak bizonyos, nehezen megfogalmazható ívelése, mellyel szemben tehetetlenek vagyunk, és van a comboknak bizonyos mennyisége, kettő, mely rabul ejt. A megengedettséget a kerekítési hibák miatt bizonyos toleranciával tekintjük, például 10 a mínusz hatodikon csöngetünk. Félfenékkel az íróasztalunkon ülünk, melyet csontig lelegeltek a delegációk. Szórakozottan lapozgatunk egy tanulmányban, de hiszen a pontos vesző után, ha csak nem Lajos követi, kicsi a betű. Mi ez? Kérdezzük feddőn az újólag belépő titkárnőt. A kisasszonyka arcvonásai most rendezettek. Ajka rúzsozva, tompora riszálva, tekintete kemény, demokrácia van. Mi kéne, ha volna vezérigazgató elvtárs? Fölveti a fejét, dacosan, magyar módra, vérében ősi pásztortüzek lobogásával forogni kezd, egyre gyorsabban derekát hátrafeszíti, haja leng a huzatban, toppantgat. Szép. Halkan beszélünk, hogy figyeljen. Elégedetlenek vagyunk, mert azt olvassuk, hogy, és éppen mi, kitüntetjük azt, akinek 100 anyajuk után 136 báránya van. Pedig lehetne kétszer is elletni a mi viszonyaink között, és ugyanez áll a kocák kétszeri búgatására, meg a rábúgatásra. Elrévedünk. Őszintén úgy érezzük, jaj annak a báránynak, melyet megpillant a farkas, ez a gaz fenevad. Minél szebb a bárány, annál inkább. A farkas, jól tudjuk, egyetlen érvet ismer csak el igazán, a tagba szakadt pásztor izmos markában lengő fütyköst. A farkast úgy hívjuk, félelem az újtól, maradiság, szervezetlenség, lustaság, nem törődömség. A juhászt úgy hívjuk, fegyelem, szocialista. A fütyköst úgy hívjuk, folyamatos anyagellátás, állásidő csökkentés, a munkaidő pozitív kihasználása, integrál termelésirányítás, processzográfos folyamat szabályozás. A bárányt úgy hívjuk, népgazdaság, fejlődő, növekvő, gazdagodó szívünknek drága, szocialista haza. A titkárnő hirtelen befejezi táncát, felénk fordul, pupilája kissé kitágul. Hónajának bozontját vizsgáljuk. A kapitalista éhes disznó makkal álmodik, mi virrasztunk. A titkárnőt lefejtjük magunkról, nem tettünk ajánlatot. Mégis már, most. Kezünk sok női fart markolt, de vér nem tapad hozzá. Elvárás, mint a pejva. Van stratégiánk, de nincs legjobb stratégiánk. Kiváló kompromisszumaink vannak, ezek között van legjobb, és ezt hívjuk legjobb stratégiának, mely így lett. Az égiek közül Engelszt hívjuk segítségül, azt, amit minden egyes akar, mindenki más megakadályozza, ami lett, senki sem akarta. A titkárnő a rúzs ellenére újfent rémül. És vajon lehetnek-e tájékozódásunk alapvető forrása a különböző hivatalos és félhivatalos anyagok, jelentések, jegyzőkönyvek, mérlegbeszámolók, még ha mi készítjük is őket? Ezek igen sok adatot nem, és sok olyat igen, melyek nem. Tállalunk. Hát igen. Nem. Vezérigazgató elvtárs, kedves vezérigazgató elvtárs, oly nagy a baj, segedelmedet kérjük. Élénkülünk. Csak nem Tomcsányi elvtársék, a titkárnő némán bólint. Időt fogunk szakítani, intézkedni fogunk, odahatunk, cselekszünk, fűtvát ígérünk, érdeklődésünket személyekre bontjuk le majd, a kulacsban friss víz lesz, a loadingban a puskapor száraz, és minden fényeskedni fog. íróasztalunk mögé vetjük magunkat, szuszogunk. Logarlécet kérünk, és P.J. Proby bányaművelés tanát. Megmenekülnek, édes jó vezérigazgató elvtárs. Meg. Tollunkat, hogy a várható zűrzavarban is megismerjük, ketté törjük. Óránk, mely egyre pontosabb, mutat.
Egy kérdés furdalja itt az oldalamat, mégpedig az, amit nem én találtam ki, hanem egy fiatalabb kritikus társam fogalmazott meg, mégpedig azt, hogy Eszterházy könyve valójában konstrukciója a magyar kritikának. És éppen azt állítja, amit remény József Tamás más vonatkozásban szóba hozott, hogy a mozgóvilágban ez a szövegmagyarázó műhelynek a megjelenése, egy elméleti társaság, aki egy műkapóra jött, fogalmazzák ott meg. És hogy nagyjából ez az új prózának megjelent könyveit, amit szintén említettél, és az Eszterházy regénye és a kritika találkozása teremtette meg az új prózát. Osztjátok ezt a véleményt?
Hát én osztom is, meg nem is, mert hát alapjában minden jelentős irodalmi mozgás úgy zajlik, hogy jelentős irodalmi művek jelentős kritikai visszhangot kapnak, és ezáltal módosítják az irodalmi életnek azt a játékterét, ami a mű megjelenése előtt érvényben volt. Most olyan tulajdonképpen nem nagyon fordult, vagy legalábbis az irodalomtörténetben nagyon nehezen tudok elképzelni, vagy fölidézni magamnak olyan esetet, hogy egy mű megjelent volna, nagyon jelentős lett volna, ami nagyon jelentősen befolyásolta volna az irodalmi életet, és semmiféle kritika nem zajlott volna körülötte, élhette ellene. Ez valószínűleg a modern korszakban teljesen abszurdum, nem lehetséges. Most azt feltételezni viszont, hogy a kritika tud csinálni olyan írót, olyan irodalmat, aminek igazából nincsen meg szélesebb körben is az olvasói fedezete, ezt is szintén elképzelhetetlennek tartta. Én tudom, hogy éppen manapság elég sokan gondolják azt, hogy bizonyos kritikai mechanizmusok tartják fönn csupán néhány írónak a hangját a mai magyar irodalmi életbe. Én ezt egy teljesen torz beállításnak vélem. Én úgy gondolom, hogy jelenleg is az zajlik a magyar irodalmi életbe, mint ami már oly sokszor megtörtént, hogy találkozott egy erőteljes és izmos irodalom, egy erőteljes és izmos kritikával, és egymást erősítő, egymás teljesítményét erősítő hatással működnek. Hogy aztán időnként ennek vannak szélsőségei, azt én persze nem tagadom.
Persze, ez kezdettől fogva így volt, hadd mondjak egy nevet, Szerdahelyi István azóta, mióta megjelent a könyv, azóta olvassa a fejemre egyfolytában, hogy hát mit csináltunk ebből. Ez tulajdonképpen hát a kutya nem olvasta el, azóta se soha nem olvasta el, és hát az, hogy három kiadásban megjelent, hát az csak azt mutatja, hogy hát mekkora a sznobéria Magyarországon.
Miért volt az, hogy ennek a könyvnek maradva itt a recepciónál, hogy nem volt igazából jelentős, nem ideológikus bírálat, amely óvást fogalmazott volna meg? Vagy legalábbis a Kenyeres Zoltán bírálatán kívül máson nem emlékszem.
Hát a Kenyeres Zoltán bírálata sem egy ellenséges nem, és szembeszekülő bírálat volt. Én úgy gondolom, hogy amikor ez a könyv megjelent a 70-es, 80-as évek fordulóján, akkor hát tulajdonképpen a marxista indítatású, vagy ha nem is marxista, de a hivatalossággal szorosan érintkező kritikának a fegyvertára teljesen kiürült és hiteltelenné vált. Úgyhogy vagy csak politikai vagdalkozások történtek, vagy pedig talán azt is lehet mondani, hogy fegyverletétel történt. Egyszerűen azok, akik nem értettek meg valamit az új irodalomból, nem értettek egyet az új irodalom irányulásával, alkalmasint egy jelentősen más irodalmiságot óhajtottak volna felállni, azok addig nyilván nagyon sok ok miatt kijátszották magukat igazából az irodalmi játéktérből.
Egy volt azért, István, ne feledd el. Nem nagyon emlékszem már rá, a körülményekre azonban teljes világossággal emlékszem, hogy a mi ötfokú énekünk után az úgynevezett népi tábor, én nem tudom, hogy nevezzem most már őket, összeállt, és megjelentetett egy ugyanilyen, azt hiszem, 5 tagú kritikát a Cseres Parázna szobrokjáról. Ez a valóságban jelent meg, látjátok, hogy hát nem emlékeztek már ti sem erre. A magára, a kritikára én sem emlékszem, mert hát nem tartottam, akkor se tartottam, most se tartom a Cseres regényét jelentős műnek. Ezért, hát nyilván ezért merült feledésbe az egész dolog. De az biztos, hogy hát, és ez a valóságban jelent meg, ezt tudni kell azt, hogy hát mi először a valóságnak ajánlottuk fel, én a valóságnak ajánlottam fel ezt az 5 szerzős kritikát, akik nem merték lehozni, ha bár a Sükösd meg az egész szerkesztőség jó indulattal viseltetett irántunk, utána a Sükösd, amikor írt, mint tudom én, 1 évvel vagy 2 évvel később, akkor azt írta az Eszterházi regényéről, hogy hát a magyar irodalmi kritika legjobbjai szálltak sorompóba mellette, szóval akkor már meg voltunk dicsérve, de lehozni nem merték, és így került a Mozgó Világhoz a kritika. Nem mondom, hogy ellenkritika, de minden esetre a másik tábornak egy ugyanilyen kritikája, amely az ő táboruknak egy nagy regényét, és nem egy ilyen léha, mit tudom én, milyen regényt akart fölemelni, az a valóságban jelent meg.
Épp a valóságban volt azért egy ennél közvetlenebb válasz is. Becsületi legyen mondva az előbb említett Gál Istvánnak, ő megpróbálkozott ezzel az ideológiai birkózással, ugyanis egy borzasztó hosszú és igen egyenetlen dolgozatban elmondta azt, onnantól kezdve, hogy hányszor nem bírt elolvasni a könyvet, de végül is mégis sikerült neki. Nem bántom értem, mert a maga módján tényleg becsületesen megpróbált szembenézni azzal, amivel aztán nem tudott szembenézni, mert az a konklúziója a dolgozatnak, hogy ahol a világnézetünk szétválik, ott már nem tudunk vitatkozni. Tehát végül is az egész érvelés arra futott ki, ő végül is ott tette le a pontot, hogy ez a könyv igazából nem lehet párbeszéd tárgya, elfogadom ugyan az értékeit, nagyon hosszú kitérők után ő is ugye elpanaszolta, hogy bezzeg a közép nemzedéknek nem volt ilyen kritikus gárdája, mint amilyen stb. Nagyon sok panasszal volt el a Gál István dolgozata. Jellemző egyébként, hogy nem is annyira a Péter vegzálásra volt elfoglalva, mint inkább kísírni azt, ami nekik nem sikerülhetett az elnyomatás 30-40 esztendeje alatt, de úgy érezte, hogy a Mundér becsületét egyrészt védeni kell, másrészt őszintén nem is tudott a könyvvel legmélyebben mit kezdeni, és azt mondta, hogy végül is egy olyan könyv, amelyek nem lát cezúrát mondjuk Tisza Kálmán, Rákosi Mátyás és napjaink, vagyis 1980 valósága között, tehát egy monolit történetet tételez föl, azt ő lévén, hogy azért a baloldal mégiscsak a 20. század egy győzedelmes eszmáramlata volt, ezzel ő igazából nem tud mit kezdeni.
Fordítsunk egy kicsit a több gondot a regényre, eddig nagyjából a kontextusról beszéltünk, mégis magam előtt elképzelem azt a rádióhallgatót, aki nagy Isten először találkozik ezzel a művel, és nyilván másképpen olvasa, mint akkor olvastuk. De a kérdésem mégiscsak az, hogy milyen novumokat, milyen újításokat tartalmazott ez a regény. Részben már érintettük ezt a kérdést, de mégis egyáltalán alapkérdésként, hogy ez regény?
Regény, mert...
Milyen értelemben?
Olyan értelemben, hogy hát 50 oldalnál hosszabb próza. Ennél jobb meghatározását a regénynek ugyanis én nem tudom, és a merem állítani, nagyon elmélyedtem bennem még a 70-es évek elején, amikor a Konrád látogatójáról írtam egy tanulmányt. Bizony sehol nincsen az elméleti szakirodalomban ennél jobb meghatározás a regénynek, tehát regény. De azt is mondanám, hogy nem hogy egy regény, hanem több regény. Természetesen, és ez az egyik újítás, ami nem olyan nagy újítás, hogyha például Sternre gondolunk, tehát a 18. században már ezt pedzegették egy olyan zseniális ember, mint Stern, de hát kétségtelen, hogy hát ez a magyar irodalomban az első ilyen, talán az első, de ezt
talán Margócsi jobban tudja, hogy hát van-e ehhez fogható több regényes regény a magyar irodalomban előtte.
Hadd kotyogja, közben bocsánatot kérek, csak az is bizonyítja, hogy ez több regény, hogy és mutatja ugye az új nemzedék növekvő tekintélyét, hogy el tudta érni Eszterházy, hogy két darab könyvjelző van a gyárilag a könyvben, egy fehér és egy fekete. Borzasztó nagy dolog, nem is értem, hogy tudta elérni, manapság se igazán sikerül. Ugyanis az egyik könyvjelző szól az első felé egyharmadához, az egy regény, a másik szól egy másik részhez, a kétharmadához, az is egy regény, és van egy harmadik regény, a kettő együtt. Tehát itt legalábbis tényleg három regényről van szó, és a két regény egymásra tükröztetése, amiről aztán tényleg nagyszerű dolgokat lehet gondolatban játszogatni, tehát hogy hogyan tükre az elbeszélés ugye az Eszterházy valóságának, és hogyan tükre az Eszterházy regényírási folyamata magának a műnek. Ez akkor csodálatos élményt jelentett.
Ennek, bocsáss meg, volt előzménye, az előzményt úgy hívták, hogy Tandori Dezső. A költészetet megtenni életnek, és az életet költészetnek, hát ami a nagy avantgard álom volt, valóban ez a Tandorival kezdődött a magyar irodalomban, és hát prózában az Eszterházy valósította meg oly csodálatosan, hogy ebbe a lábjegyzetekbe, ugye, tehát ami a regény nagyobb, az egész regény nagyobbik felét alkotja, kétharmadát legalább, abba beleírta mindazt, ami a regény írása közben történt, például ilyen apróságokat, mint a gyereke születését, akkor még azt is, hogy a könyv szedőnőinek a nevei, igen, is benne vannak, tehát minél több valóságot akart belepréselni ebbe az abszolút fiktív regénybe. A legnagyobb találmánya ez a grammatikai tér a regénynek. Kitalált egy grammatikai teret, ami végtelen, és amiben minden belefér, amit az író leír a fehér papírra, az életté válik ezáltal, és ezt a regényben hát pompásan bizonyította többször is.
Egy új mű bizonyos értelemben megváltoztatja az olvasó viszonyát is a művekhez. Ezt egyszerűbben úgy mondta egy kritikus, hogy Eszterházy térben ír, és nekünk térben kell olvasnunk. Ez a kérdésem is az, hogy valóban megváltoztatta a könyvhöz való viszonyát az olvasónak. Mennyiben változik meg ezáltal az olvasói beállítódás ebben a regényhez?
Hát én úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez kiprovokál egy a megelőzőkhöz képest szokatlan olvasói attitűdöt. Abban nem vagyok biztos, hogy kiprovokál-e egy egész irodalmisággal, vagy mondjuk szűkebben fogalmazva a újabb magyar irodalomra érvényes új olvasásmódon. De hát ez nem is kell, hogy megtörténjen. Ez egy nagy kérdés, és valószínűleg itt, hogyha lelkünkben néznénk, akkor többen többfélét mondanánk, hogy is olvastuk ezt a könyvet, hogy egyfolytában olvastuk, külön-külön olvastuk, vagy a lábjegyzeteket hozzáolvastuk, vagy pedig vegyesen. És emiatt nyilván mindannyiunkban másféle kép él. Én bevallom őszintén, hogy először teljesen konzervatív módon külön olvastam az első felét, külön olvastam a második felét, és utána, amikor egymásra vonatkoztattam a lábjegyzetek száma szerint az egyes szövegdarabokat, akkor nem mindig tudtam megteremteni valamin racionalizálható vagy verbalizálható kapcsolatot. A két rész egészen számomra egész revelatív módon kiegészíti egymást. A két nagy résznek a kis részei azonban számomra állandóan olyan titkokat hagytak meg, vagy olyan fokú szubjektív asszociációs mechanizmusokra utaltak, amelyek többnyire helyetve maradtak előttem. Most ez természetesen ismét nem baj, hiszen minden könyv tele van ilyen titokkal is. Más kérdés az, hogy mondjuk végsősön, ez különösebben nem érdekel ez a kérdés, de föltehető, hogy az én olvasatom, és mondjuk az Eszterházynak az intenciója végsősön fedi egymást, vagy nem fedi egymást. Ami viszont a roppant érdekes nekem most újraolvasván a könyvet, hogy Amikor először olvastam volt megjelenése után közvetlenül a könyvet, akkor én hám az első rész, ez a termelési regény, ez elég felgetegesen hatott. Ezzel a karneváli, hát talán megengedhető ezt mondani, hülyéskedéssel, és ezzel a féktelen nyelvi karikírozással. Most, amikor újra olvastam a könyvet, kihullván mögüle a szocialista világrendszer frazeológiája, és az a nyelvi kultúra, amihez képest írta volt Eszterházy a könyvet, és olvastam voltam én, és felteszem, hogy nem csak én a könyvet, ez a könyv, ez egy bizonyos barokkos túljátságban is szenvedő valaminek tűnt föl, amely nem nélkülözi a legnemesebb értelemben vett dagálynak a jellemzőit is. Nem tudom, ti hogy vélekedtek el?
A mondandód első fele az kísérteties, mert szó szerint ugyanezt mondtam volna el, azzal megerősítve, hogy a második részt viszont néhány hónapja külön elolvastam önmagában, és az múlhatatlan élmény volt most is. Tehát a második rész az egy olyan önmagában is megálló regény, amely kevésbé fakult meg az idők folyamán, mint ez az első rész, úgy, ahogy te mondod, és körülbelül azért, amiért te mondod. Hozzátéve azt is, hogy amit Eszterházy kitalált, vagy megvalósított mindkét részben, de hát ebben a másodikban tényleg oly poétikusan, a nyelvvel, az azóta eljutott Kukorelliig és Partinágy Lajosig. Tehát most már azt is látjuk benne, hogy körülbelül mi, hol kezdődött az, ami most körülbelül Partinágynál és Kukorellinél tart, a mondattal, a fogalmazással, a vonatkoztatásokkal. Azonban azt az érdemét ne vegyük el a kettősségnek, a könyv kettősségének, hogy az ma is nagyon erősen hat, hogy az úgynevezett termelési rész az mennyire magánélet, és hogy a magánélet milyen mértékben válik, anélkül, hogy ezt ő erőltetné, valami többé. Tehát, hogy hogyan van meg a legpitjánerebb magánéletnek az apoteózisa ebben a könyvben. Tehát tudnunk illik, hogy ugye Eszterházy Péter egyszer volt futballista és kezdőíró. Nem tett különbséget a két dolog komolyan veendőségek között. Tehát ugyanazzal az elánnal kellett futballozni.
És matematikus.
És igen.
Az volt a foglalat.
Tehát erkölcsi kérdés volt az is, erkölcsi kérdés volt ez is. Tehát ennek a magánéletnek a legapróbb teendő, és beleértve ugye a családban való magatartást is, az hogyan válik valami többé, most nem akarok nagy szavakat használni, miközben az a termelési szféra, amit mindig számon kértek már ettől a nemzedéktől, hogy hát ugye mi ezzel már nem is foglalkozunk, az a termelési szféra igenis benne van, csak úgy az derül ki belőle, hogy ez aztán az igazán pitiáner magánélet. Ez az olyan magánélet, ami valóban nem mélt szóra sem.
Az utolsó vacsora. Szerzünk bort, búzát, békességet, és csapunk egy kis murit, mondta a mester keserűséggel. A szertár előtt álltak az utolsó edzés után. A mestert igen megviselte az a processzus, az tehát, hogy minden edzés után vissza kell vinni a szerelést. Kezdjük ott, hogy mindig elfelejti. Van ilyen, nincs a véremben. No, de azért akad rendszerint olyan, aki, mikor ő lehajolván a kicsi öltöző bejáratának alacsonysága miatt távozna, figyelmezteti. Ez őt rosszul érinti. És aztán, ahogy viszi, mintha költözködne. Pedig hát miről van szó? Egy nadrág, a mez, két zokni, egy pár cipő. Mondhatni, semmi. És mégis, ahogy a cipő meg-megugrik a kezébe, mint egy tüzes csincsilla, a zoknik döglött sálként tekerednek a csuklójára, és ő célhoz ér. Az már valami. Arra a célszerűségre pedig, ahogy a nadrág bele van tekerve a mezbe, két legyet, barátom, annyit, arra kifejezetten büszke ő. És akkor a szortírozás. A szortírozást elhagyja. Körbenéz, mint valami kis ünnepi szónok, és ha Özsen úr nem figyel, a kis gomolyagot gyorsan valamelyik kupacba rejti. Özsen úr persze pontosan ismeri a mester mesterkedéseit, szójáték, és jót röhög magában. Parány kezével megpaskolja a mestert. Jól van, Péterkém, hajtsatok. Ő felkapja a fejét. Hétköznap, özsenképp. Nincs meccs. A szertáros lesunja a fejét. Mindig. Tetszetős. Toporgott a csapat a túlfűtött szertárban, mentek is volna, maradtak is volna. A szezonzáró vacsora részleteit kellett megbeszélni. Hová menjünk? Fiaim, terjesztette ő ki öntevékenyen a kezeit. Armand úr, amúgy a helyzetek ura, a háttérben szöszmötölt, mint már régóta, hogy a dolgok nem mennek, hanem állnak. Valami eltörött Armand úrban. Egy edző, bárhogy is alakuljanak a környezetek, felelős a csapatáért. És ők most... Tudja, barátom, sőt, mon ami, én sokkal szerencsésebb helyzetből indulok. Nincs kollektív bűntudatom. Igen, a mester maga a kecsegtetés. Armand úr túl sok mindent képviselt, ami csődöt mondott, és noha Armand úr személy szerint makulátlan, ez benne ezért töréshez vezetett. Lám, most is hangsúlyosan eltűnt a polcok között, igen fontosnak látszott számára, hogy rendbe tegye le a szerelést. Az apák helyzete. A mester hát tovább. Fiaim, menjetek a városba. Találkoztok ott egy sörös korsót vívő emberrel. Menjetek utána, és ahová bemegy, ott mondjátok a házigazdának, a mester kérdezteti, hol az a terem, hol csapattársaimmal elfogyaszthatom a vacsorát. Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezésre berendezett termet. Ez hangzott el a lepusztult, kicsinyesen újjáépült öltözők tövében. A jobb szélső pofát vágott. Hogy ő odakapta a tekintetét, azt mondta, Petikém. A megoldás, mint annyiszor, György úr kocsmája lett. Ő előbb érkezett, ül György úrral a halott flipper mellett. A nagy testvér fáradt volt. Szereztem húst és olcsón krumplit. Saláta? Saláta lesz? Bármilyen közös vacsora kilátásba helyezésekor ő tüstént a saláta után kutakodik. Például, ha megveritek a tesit, a bárányban egy vacsora. Köszönjük, Pék úr. Saláta lesz? Ha, akkor. Ubi saláta? Stb. György úr nem válaszolt. Néha unta a mestert.
Éppen szóba akartam hozni Szegedi Masszák ennek azt a dolgozatát, ami válasz, mint egy 79-es mozgóvilágbeli dologra, ahol miban jelent meg tavaly, és ő ír erről a tapasztalatról, ami nagyjából megegyezik a Margócsi Istvánéval, és amely az én újraolvasási tapasztalatommal is rokon. Azzal a különbsége, hogy vannak olyan részek az első vonatkozásban, amelyet akkor kevésbé figyeltem. Tehát ma a mai olvasatban például a Tiszakornak az ábrázolása, tehát az a parlamenti jelenet, amely a Rákosi beszédet applikálja a Tiszakálmán kornak. Egyáltalán a dualizmus kori világnak ez a fajta századvégi hülyességéhez jobban van áthallásom a jelenből, és vannak olyan részek, itt a csata jelenet és a szocialista nagyvállalat szent hármasságától, amit nem nevetek olyan erőteljesen. Tehát egyszerűen a humorhoz, a nyelvhez való viszony és a világhoz való viszony, azt gondolom, erőteljesen meghatározza a humor világát. Mert volt egy eredeti kérdés, amit itt kigondoltam, amit Bojtelenének feladva a labdát, hogy ő írta ebben a már többször emlegetett kritika füzére első darabjából, hogy kiröhögi ki ezt. Ez egy bírálatodba írtad korábban a látogató kapcsán, hogy ez furdalja az oldalat, hogy kiröhögi ki. És érdekesen változik, úgy látom számomra legalábbis a humornak a nyelvi szintei, illetve az olvasásban és a humor a könyvben. Ezt hogyan láttátok?
Örülök neki, hogy hát ezt kérded, ugyanis akkor számomra ez központi kérdés volt, és akkor én úgy láttam a magyar irodalom legújabb történetébe belehelyezve, hogy hát az a kérdés, hogy kiröhögi ki mindazt, amit én 73-ban tettem föl a Konrád tanulmányomban, erre végre Eszterházi személyében eljött a válasz. Igen, itt van Eszterházi Péter, addig is röhigcséltek. Szóval nem előzmények nélkül, hát gondoljunk csak olyan emberek, mint a Cakó, Bereményi,
Ajtony Árpád, aki aztán Párizsba menekült, de kitűnő novellákat írt. Tehát ez a 60-as évek végének ez a új nemzedéke, amely azonban, ezt írom a Konrád tanulmányban, még csak dadog. Nekem ez a szimpatikusabb, mint a humortalan válaszok, de ezek dadognak még, és íme itt van egy remek mű, amelyik egy érvényes feleletet ad, és kiröhögi úgy, ahogy van ezt az egész szocialista miskulanciát. Most számomra azóta is, és most, hogy hát erre a beszélgetésre készülve én belenéztem a regénybe, azért csak belenéztem, mert hát majdnem kívülről tudom, úgyhogy újraolvasni nem igen kell nekem. Azt a választ próbáltam megfogalmazni, hogy hát mitől jó, sőt, mitől remek mű számomra még ma is ez a könyv. És ezt a választ keresgélvén jöttem rá arra, hogy mi is tulajdonképpen, vagy úgy gondolom, hogy mi is ez a könyv tulajdonképpen, kiszakítva most már ezekből a körülményekből, a befogadás körülményeiből, a korból is. És azt a választ találtam ki magam számára, hogy hát ez az ifjúság regénye. A magyar irodalomban, de talán a világirodalomban is a kevés ifjúság regények egyike, tehát olyan értelemben, hogy hát mondjuk egy nagy regényről lehet ilyen egyszavas jellemzést adni, hogy hát számomra mondjuk az iskola határon az a szabadság regénye, a cselekvési szabadság regénye, az emlékiratok könyve, az a testregénye. Ilyen értelemben gondolom a termelési regényt az ifjúság regényének. Az ifjúság alapállását fogalmazza meg a világgal szemben. Ez egy derűs könyv a végső szomorúság ellenére, és aztán szomorúságon túllendülve kezdődik megint a vidámság, a világnak megint a kiröhögése, és tudva az, hogy hát mi van mögötte. Tehát egy olyan ifjúságnak a regénye, amely, és ezért általános érvényű a magyar irodalomban szerintem, amely egy elnyomó rendszer közepette élő ifjúságot ábrázol, annak az egész világ szemléletét, és hát ugye a magyar történelme az olyan, hogy hát általában a magyar ifjúságnak ez volt az élethelyzete, és ezért tud olyan általános érvényű lenni a könyv szerintem. Minden avulásával együtt, hogy aztán ez az avulás milyen mértékű lesz az idő haladtával, azt én nem tudom megmondani, mert szóval nem tudok elvonatkoztatni attól az olvasattól, amikor először olvastam, hiszen hát ez annyira belém ívódott, én nem tudom, hogy mi avult el mára belőle, és mi fog akkor az időre elavulni, amikor például nem fogják tudni az olvasók, hogy mi az, hogy kisz.
Így van.
Ugye ezt most mi még tudjuk nagy nehezen, a mostani egyetemisták már kezdik nem tudni, úgyhogy mostani óvodások azok már nem fogják tudni azt, hogy mi avul el. Most még egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy hát az ifjúság regénye. Az ifjúságban ugyanis benne van az, hogy hát valami pozitív életszemlélet. És ezért mondtam ezt, hogy hát ez nem posztmodern ez a könyv, nincsen. Van centruma a világnak, van centruma a személyiségnek. A legnagyobb mellbevágó élményem az volt a könyve kapcsolatban, hogy hát mennyire értékközpontú, és a hagyományos értékek milyen erőteljesen képviselve vannak benne. Emlékezzetek vissza arra a felejtetetlen jelenetre a templomban, a hülye gyerekkel. Családcentrikusság, a
kereszténység
nemzetcentrikus, a hazaszeretet, igen. A mester patrióta, ugye, igen. A mester hazafi, minden megvan fogalmazva, az úgynevezett örök ember értékek megvannak fogalmazva benne, ugyanakkor ebben a posztmodern stilisztikai tűzijátékban, több regény egy regényben. Tehát van egy ilyen feszültsége is, és én azt gondolom, hogy hát ezt teszi maradandóvá, az, hogy hát ez az ifjúság regénye, és ez mindig, mindig az marad, függetlenül attól, hogy, hogy mennyi avul el belőle, csak akkor, akkor fog végleg elavulni, hogyha semmit nem értenek már a szavaiból.
Érdekes dolog ez, amikor olvastam Nádas Péter esszéjét, amely néhány éve publikált nevén Lengyel Péternek 1978-ból, ott rímelt a Bojtár kritikával néhány mondat, és most, ahogy mondod, nyilvánvaló, hogy nem ismerhettétek akkor a szöveget, egymás éve. És ott is hangsúlyozott ez az ifjúkori remek műnek a hangsúlyozása, vagy ez a, azóta már reklámmondattá váló számra akkor revelatív mondat, mármint amikor Nádast olvastam, hogy a göstermés derűsen szabad, ennél pontosabb meghatározását ennek a könyvnek ilyen frappánsan nehezen tudnám megfogalmazni. Érdekes dolog, hogy mennyire azonosak bizonyos nemzedéki olvasatok, ezt csak így megjegyszem zárójelben.
Ez Mészöly Miklós úgy fogalmazta, ugyanennek a változata, hogy a derű katarzisa az, ami őt megrázta ebben a könyvben. Tehát ő derűnek is lehet katarzisa, arra Eszterházy Péter az élő példa. De a megítélés persze arról, amit te most mondtál, hogy van-e centrum a könyvnek, nincs-e posztmodern, stb. Ezekről igen, megoszlanak a vélemények, mert a Radnóti Sándor azóta is állítja, hogy Eszterházy egy proteuszi alkat, tehát ezért nincsen centruma ennek a könyvnek sem. Amik vannak centrumként állítva, azok csak kinyilatkoztatások. Ő úgy gondolja, hogy ez igazából olyan fokú esztétikumá nem válik, mint az egyéb részei a könyvnek. Tehát mondjuk ezen sokat vitatkoztak, de azt hiszem, hogy azért is, mert nem csak azt kell ugye néznünk, hogy ez a könyv mondjuk nagyképpen mennyiben avult el, mi mennyiben avultunk el azóta. Ezt úgy értem, hogy mi az, ami, ami már nincs bennünk, ami már nem vagyunk. Most lehet, hogy okosabbak vagyunk, lehet, hogy már hülyébbek vagyunk, öregszünk, az biztos. De hát a könyv egyben tükre is annak, hogy mi mennyire avultunk el azóta, azt az ifjúságot mennyire tudtok megőrizni, illetve mennyiben tudjuk azt azóta kellő kritikával és bölcsességgel figyelni. Egy gondolatot még, hogy ugye szó esett a humor szintjeiről, tehát ugye van, ami már megfakult benne, van, ami kevésbé. Anélkül nagyon sarkítva fogalmazni, én úgy érzem, hogy talán az lehet a különbség, hogy az egész parodisztikus feldolgozásmód, hiszen a két könyv, a két regény együttese, tehát az, a könyv két felének együttese egy parodisztikus feldolgozásmód, ezen belül az első fele inkább egy jelenségparódia, a rendszernek a paródiája, ami könnyebben avul, még a második fele az egy létezés paródia, benne a saját személyiségének az állandó kétségbevonásával, és ezért ez kevésbé tud elavulni.
Amikor készültem erre a beszélgetésre, egyetlen fogadalmam volt, hogy nem igyekszem mindenáron benfenteskedő módon beszélni a könyvről. Tehát nem hozom szóba, hogy a Püspök Lila könyv, és így tovább. És közben rájöttem, hogy marhaság ez, mert hogy nagyjából a könyvnek az egyik hatása számomra az, amire Vojtár Endre az előbb utalt, hogy egyszerűen beépült az embernek a nyelvébe. Tehát nagyjából azt tapasztalom, és fölismerek bizonyos embereket, akik feltétlenül termelési regényolvasók voltak, hogy egy utalásból, vagy ne, ez nem szemrehányás kérdés, mondja a köznapban az ember, hogy igazából beépül egy nyelvbe, egy mindennapi nyelvbe, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb sikert, úgymond a sikert idézőben, vagy ennél fontosabb hatása nincs a könyvnek. Igen. Hogy ez tapasztalatotok-e számotokra is, vagy csak személyes tapasztalat?
Óriási, óriási stilisztikai ereje volt a könyvnek, nem tudom, ezt nem tudom, hogy hát ez mennyire hat ma. Azért nem hat, gondolom ez, mert az újabb Eszterházy írások azok ugyanilyen nyelvteremtőek, főként a publicisztikája, úgy gondolom.
Igen, hát a mostani Eszterházy publicisztikának a fordulatai azok valószínűleg a rövid életűek, de ugyanúgy nagy hatásúak bizonyos időszakaszra nézvést. Ez valószínűleg egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny megfigyelésnek, vagy minek tudható be, hogy Eszterházy alig, hanem tényleg nyelvileg érzékeli a világot, és ennek a értelmiségi társalkodás, amiben mindnyájan benne vagyunk, ennek a talaján növeszti ki aztán ezeket a groteszk túlzásokat, frappáns, aforisztikus összefoglalásokat, amelyek mindig egyszerre kifordításai és megőrzései ennek a mindennapi okoskodó értelmiségi nyelvhasználatnak. Most Ebből következően ezek a nyelvi dahepkák állandóan visszaszivárognak ennek a társaságnak a nyelvébe. Azt én nem gondolom, hogy ezen a társaságon túlmenően jelentős nyelvi hatása lenne az Eszterházi nyelvhasználatának, de hát valószínűleg nem is kell, hogy bárki töhekedjék, de hogy ebben a társaságban még jó ideig folyamatosan ilyen nyelvi teremtő gesztusként fog élni Eszterházinak, nem csak a termelési hegény, hanem más regényeiben alkalmazott nyelvi gesztus, abban én biztos vagyok.
Kedves olvasó, könyvem végére értél. Arra törekedtem, hogy ez a könyv érdekes, izgalmas, szórakoztató legyen, s hogy elolvasása után többet tudj, mint amikor a kezedbe vetted. Mert a könyv csak akkor ér valamit, ha a szórakozás mellett tanulságot meríthet belőle az olvasó. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Írd meg, hogy én is tanulhassak, hogy lássam, mit csináltam jól, mit rosszul. Bátran írd meg, hogy melyik fejezet tetszett a legjobban, melyiket találod feleslegesnek vagy hibásnak, mit nem értettél meg a gépek, a gyárak, stb. Leírásából, milyen gyárról, bányáról, népgazdaságunk vagy az ember milyen részéről olvasnál még szívesebben, milyen munkához kaptál kedvet a könyv olvasása közben. Leveledet a Magvetőkönyv kiadó címére küld, Budapest 5. kerület, Vörösmarty tér 1. Szeretettel köszönt, Eszterházi Péter.
Feltételes megállók című sorozatunk második része hangzott el. Eszterházi Péter termelési regényéről Bojtár Endrével, Margócs Istvánnal és Reményi József Tamással Mészáros Sándor beszélgetett. Közreműködött Eszterházi Péter. Szerkesztette Bán Magda.
Az imént elhangzott felvétel 1995-ben készült, utoljára ugyanabban az évben, február 13-án hallhatták a Kossuth Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.
Ott a víz. Ne igyál hideg vizet.
És ne egyél sárga dinnyét.
Igen.
És ne egyél uborka salátát, pacsirta, ne egyél, a világért se egyél.
Hát Isten veled, leányom. Isten veled. Vigyázz magadra, leányom.
Pacsirta. Jaj, leányom, te soká lesz.
Aztán nehogy főzzetek otthon. Még a magyar királyban a legtűrhetőbb a koszt.
Nem sírj, anya, nem kell sírni.
Beszállás!
Pénteken itt vagyok! Mához egy hétre! Pénteken!
Pénteken! Pénteken, pacsirta!
El.
Még soha nem hagyott itt minket?
Soha. 35 esztendő alatt. Csak egyszer. Egyszer egy napra. Amikor elutazott Szeglédre.
Meg amikor Tarligetre kirándult.
Akkor fél napra?
Fél napra.
Istenem. Máskor soha nem hagyott el minket.
Nézd, a vasúti tiszt.
Hol?
Aki indította a vonatot. Uh-huh. Jön visszafelé.
Ah, a cifragé... majdnem kimondtam a nevét.
Ő.
A tipotya, a becstelen. Nem kell észrevenni.
Kezét csókolom, tiszteletem, Ákos bátyám.
Jó napot.
Szervusz.
Elutazott?
El.
A bátyámhoz, a Tarkövi birtokára. Pihenni.
Tulajdonképpen 2:47. 5:20-kor ott lesz.
Nem késik a vonat?
Nem.
Na, azt hiszem, mi mehetünk is.
Igen. Igen, mehetünk.
Kezét csókolom, Ákos bátyám, tiszteletem, nagyságos asszonyom.
Emlékszel, amikor egyszer elkísérte pacsirtát?
Igen. A magyar királytól a Baros kávéházig. Pacsirta 10 percet késett miatt.
Osonnázni járt hozzánk. Vacsorázni. Azt igen. A nőegyleti bálon Pacsirtával táncolta a második négyest. A jellemtelen.
8 éve? 9 éve? Uh-huh. Jóra való házias fiatalembernek látszott. Én örültem volna. Csak hát... elmaradt.
A becstelem. A pipotya. Én ki nem állhatom.
Félek hazamenni. Üres lesz a ház.
Üres.
Én nem ismerem azt a Pacsirtát. Igaz, hogy csak rövid ideje helyeztek ebbe a városba.
Lehet, hogy máskülönben se ismernél. Vajkaiék nem járnak sehová. Egész évben otthon ülnek. Az öreg mióta nyugdíjban van, egész nap a könyveit bújja. A nemesi származás kimutatásával foglalkozik.
Pacsirta.
Érte azért biztosan kár, nem? A neve után ítélve szép madár lehet. Dalos madár.
A legcsúnyabb lány az egész városban. A vármegyében. És nem csak csúnya, hanem hervadt. Öreg is. Igazi villány.
Négy óra. Hogy bírjuk ki?
Majd kibírjuk.
Péntek, szombat, vasárnap, aztán hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Egy hét. Egy egész hét, apa. Mit csinálunk nélkül?
Na, ne sírj. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya.
Milyen üres itt minden. Menjünk ki talán a kertbe, jó?
Na jó. Menjünk ki. Jó meleg van. Leüljünk a padra.
Jó. Szegényke. Legalább kipihenni magát. Aztán...
micsoda aztán?
Hát, ha akad valaki.
Ki valaki?
Valaki. Valami szerencséje.
Ugyan. Mit is mondott?
Kicsoda?
Ő.
5:20-kor.
5:30. Most érkezett meg.
Vajon rendben megérkezett?
Én megírtam a sürgőny cédulát, odaadtam neki. Szerencsésen megérkeztem. Neki csak fel kell adnia. Most kell feladnia. Az él. Olyan rosszat álmodtam róla.
No.
Remélem semmi baja nem esett.
Apa! Apa!
Mi van?
A sürgői hordó jött.
Mutasd, mutasd! Szerencsésen megérkeztem.
Nem nézed meg az étlapot?
Mindegy. Nézd meg te, rendelj valamit.
Mit akarsz?
Akár métet. Egészen mindegy. Én már megszoktam a Pacsirta főszjét.
Húslevest?
Jó, jó.
És kérem húslevest. Két húslevest?
Igen. Azt mondta, ebédeljünk a magyar királyba. Hát jó, hát egy hétig csak kibírjuk.
Utána talán rizses csirkét.
Rizses csirkét, jó.
Végül mágyarakást.
Mágyarakást. Igen is kérem, mágyarakást.
Nézd csak. Ki az ott az ablaknál?
Hol? Ja? Nem ismerem.
Hát az ott.
Azt sem ismerem.
Mint ha egy idegen város éttermében ülnénk. Nem ismerünk senkit, minket sem ismer senki.
Tessék parancsolni, két húsleves.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Ott a császár képe alatt a pálma mellett. Látod? Uh-huh. Ott ültünk mindig a párducokkal.
Ahol az a nagyobb társaság?
Igen.
Elég hangosak.
Az a nagy darab ember a Környei Bálint. Mégiscsak a párducok lesznek azok. Környei az elnök.
A tűzoltó főparancsnok?
Az. A többit nem ismerem. Engem meg már senki sem ismer.
Milyen?
A leves? Meglehetős. Egészen meglehetős.
Mi lehet, apa? Hát csak nem az újságot olvasod. Hetek óta le se tépted a címszallagot.
Olvasnám, de nem látok. Egy körte nem ad fényt.
Ó, persze. Hát talán csavar be mind a négyet.
Mind a négyet? Ha? No, hát az pazarlás. Pacsirta nem szereti. Különben látjuk. Egy, kettő, három.
Na, milyen barátságos lett.
Hát így már lehet olvasni. Na, nézzük csak. A Dreyfus pör második tárgyalása a renni katonai törvényszék előtt.
Ki az a Dreyfus?
Azt hiszem valami francia.
Apa, holnap is elmegyünk a magyar királyba?
Nem olyan egyéni a főztjük, mint a pacsirtájé.
A pacsirta sohasem használ paprikát, borsot, és a zsírt is vékonyan adja.
Helyesen teszi, hogy takarékoskodik, mert a vagyonkánk fogy. A hozományhoz pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni. Aztán egészségtelen is a nehéz konyha.
Persze.
Nézd, strike. Ez angol szó. Úgy kell kiejteni, hogy strike. Brazíliában 5000 munkás sztrájkol. Azért nem rossz az a vendéglői koszt sem. Holnap is elmegyünk.
Jó. Hogy vagy, apa?
Én meg vagyok, anya. És te?
Én is.
Nézd, már ülnek az asztalunknál.
A többinél is ülnek.
Mindegyiknél. Jó, persze, ma vasárnap van.
Szabad lesz, kérem, egy kis utat.
Talán próbáljuk meg oda át a barosban.
Nem, hát. Nézd csak, Környei integet.
A tűzoltó főparancsnok?
Összetéveszt valakivel.
Már tegnap gyanakodtam, de nem hittem a szememnek. Hát te lennél az Ákos öreg fiú. Kezét csókolom, nagyságos asszony. Hát hogy kerülsz te ide, Ákoskám?
Ebédelni szeretnénk.
Öreg párd, egészen hűtlen lettél hozzánk. Hát miért nem nézel fel egyszer a kaszinót?
Kérlek, Alásson, én már nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom. Aztán kérlek, Alásson, megvénünk.
Ó, az a barát. Delfin is a fejünk búbján. Na, láthatod, én is megkopaszottam. Hanem nagyságos asszonyom, Ákoská, a mi asztalunknál van még hely. Parancsoljanak csak a párducok vendég szerető körében.
Jó, köszönjük, de hát nem zavarjuk magukat?
Igen, mert a világ...
Tessék, parancsoljanak. Bemutatom az uraknak Vajkai Ákos nyugalmazott megyei levéltáros urat és felesége nagyságát.
Kisvajkai és Köröshegyi Vajkai.
Privoszai.
Fűzes.
Kegy.
Tessék. Ide. Tessék. Oda. Mi már végeztünk, méltóztassék.
Éppen politizálgatunk. Szélkálmán szidjuk.
Államérdek
bölcsön. Nagy koncepciójú államférfi, óriási koponya.
Schwarzgelb Zsoldos, bécsi lakár.
És a ti híres Kossuth Ferencetek? Talán a tálcán hozza majd az önálló vám területet? Meg a magyar vezényszó?
Azt ne bánst! Ő a mi Kossuth apánk fia! Ezt te nem értesz, kisöcsém!
Én tisztelem Kossuth Lajost és politikáját. De Kossuth Lajosnak is, mint mindenkinek a világon, megvan a maga árnyoldala és fényoldala.
Hát te, Ákoskám, te mit mondasz?
Én kormányhű ember vagyok.
Egy bogrács gulyást kérek.
Igazad van, és mit iszol?
Nem kérlek, alacsony, én már 15 éve nem iszom
semmit. Na, de az ilyen híros ebéd megkívánja. Nem. Na, öreg, egy pohárral, nagyságos asszonyom, ugye már megengedi.
Hát, talán egy kis sört. Abban kevesebb a szesztartalom. Egy pohár sört.
No. De a legkisebb pohárral.
Igen, is egy pohár sört, kérem.
De nem árt meg?
Dehogy árt meg, dehogy árt.
Legalázatosabb szolgálja.
Arácsi, na gyere. Ismerd meg Ákoskám, ő a színi direktor. Kisvajkai és Köröshegyi Vajkai úr is, neje önökságon.
Csókolom a kezét.
Hát, hogyan lehetséges, hogy még nem volt szerencsém önöket láthatni a színházban?
Hát, kérem, csöndesen éldegélünk a mi szerény otthonunkban.
Na de most remélem megtisztel bennünket. Megtetszik engedni 2 darab fölszinti páholy.
Oh, hát mi nem szoktunk színházba járni. Mikorra szól?
Holnap estére.
Hát nem tudom.
No, hát csak nem kapok kosarat.
Hát menjünk el, apa.
Az asszonyok parancsolnak.
Isten neki, hát akkor elmegyünk.
Nagyon köszönjük. Na, itt van már a söröm is.
Aztán mit is játszanak?
A gésák megy.
Prosit!
Kínai tincs.
Ez csúnya tincs.
Ez pompás. Ez gyönyörű. Felséges.
Nézd, anya. Gyalogai az új főispán. Az ott meg Ijas Miklós, a sárszegi közlöny szerkesztője.
Igen?
Az apja jó barátom volt. Vajon emlékszik-e még rám?
Ákos bátyám. Kezdj csókolom, nagysas asszonyom. Szervusz, kedves Ákos bátyám.
Szervusz, Miklós öcsém. Na, hogy tetszik?
Ugyan, mucsa. Jaj, nem értem, hogy élhetnek itt emberek. Budapestre szeretnék kerülni. Múlt héten, tudod, Budapesten jártam. Nagy Budapest.
Sok dolgod van a szerkesztőségben?
Elég.
Képzelem, minden nap újságot írni, cikkeket. Ilyen nehéz időben. Dreyfus-pör, a sztrájkok.
Brazíliában 5000 munkás sztrájkol.
Hol? Brazíliában. Múltkor olvastuk egy fővárosi hírlapon.
Lehet, igen. Igen, igen, emlékszem ilyesmire. Te, én most máson dolgozom. Tudod, a verseim... Most éppen egy szonetten dolgozom. A szenvedés örökké valóságáról. A szenvedés az emberi lét alapja.
Dolgozni kell, fiam. Csak a munka. Nincs szebb, mint a munka.
Igen. Igen. Pacsirta nem jött még meg?
Pacsirta? Nem. Nem, péntekre várjuk.
Képzelem, mennyire hiányzik.
Itthon agyon dolgozta magát. Kiküldtük a pusztára pihenni.
Igen, pihenni.
Nagyon szép. Igen,
nagyon szép. Jaj, az új főispánunk. Nem parancsolod, hogy bemutassalak neki.
Remekül mulattunk, anya. A főispán lekötelező modorú úriember. Tudod, hányan voltunk? Vagy 40-en.
És mit adtak?
Hát először húslevest. Jó, zsírosat, de nem tányérban ám.
Nem?
Hanem kis fincsában. Ekkorában né. Volt aztán kétféle hal, meg vesepecsenye mártással, sonkás pogácsával, rengeteg tészta. Már enni sem tudtam belőlük, de azért megittem rá fél pohárka francia pesgőt, és elszívtam egy tisza szivart.
Apa! Na, én meg finom ozsonát ettem az ezredes néni. Jaj, remek volt a foszlós kalács, meg a pletyka. Csuda jó délután volt. Na, téged meg mi lett?
Semmi.
Ki csöngetett az előbb?
Ó, a postás. Pacsirta írt.
Hol a levél?
Itt a zsebembe.
Ha?
Itt kellene lennie. Na nézd, hova tettem. Talán kint felejtettem a padon, ott olvastam.
Hát itt sincs.
Igazán nem értem. Úgy látszik, elsöpörte a szél valahova. Ó, de bosszant.
Na és mit ér?
Mit is? Igen. Na, azt, hogy jól van, nagyon jól mulat.
Igen?
Péntek este érkezik. Vagyis holnap után.
Igen. Egészséges.
Egészséges. Csak kicsit fájt a foga.
Ó, szegényke.
De rumot tartott rá, jó erős rumot, és mindjárt elmúlt. Majd elfelejtettem, holnap estére Környei meghívott a kaszinóba párducok nevében.
Téged egyedül?
Kanzsúr lesz.
Bocsánat a megtérőt életnek. Isten hozott állunk, Ákos Kárpát.
Isten értesen! Sok van a rovásodon, öreg, ezt ma jóvá kell tenned.
Azt mondták rólad, hogy valami mogorva barlanglapú vagy. Én azt mondom, közvetlen, joviális úriember. Te egészen megfiatalodod, ugye?
Na, dehogy,
de bizony, úristen, nagyszerű színben vagy.
Valóságon kavalér lettél, terméket.
Milyen egyenes vagy te, nem olyan görnyed, mint azelőtt. Mivel élsz te? Mit csináltál, mondd?
Megnyilatkoztam talán azért.
Na nem. Fiatalabb vagy 10 évet. Tudod mit? 5-tel. A nyugalmas élet.
Ne. Öreg vagyok én, pajtás. Vén csont, akár te, akár ti. Na de most ides tovább. Mennem kell.
De hogy mi?
Lassan már egy órája, hogy itt vagyok.
De hogy néz éres
öregem. Nem néz, de hogy. Szó sincs róla, itt maradsz. Ha már megfiatalodtál, ígyük még egyet rá. De abban a könnyű szilványiból.
Isten
Na jó. Na jó, hát nem bánom.
Legény vagy a talpadon, Ákoskám. Csak egyet tégy meg a kedvemért.
Na, parancsolj velem, édes öregem.
Dobd ki a kertedből azokat a ronda napraforgó.
Miért?
Miért? Mert fekete sárgák. Még a virágban sem kell nekünk, a schwarz kell.
Nem? Na már hozom is a lapot, te beszélsz ötödiknek.
Parancs! Hát nem bánom. Ácsi!
Tessék parancsolni, méltóságos uram.
Nem úgy kell az te. Van hangfogod?
Ha ma hogy ne volna, kérem.
Na, tedd rá. Cserebogár, sárga cserebogár, nem kérdezem tőlem, mikor lesz. Megyek haza. Köszönöm szépen, hazamegyek. Hát ott meg kijön. Na, ezt most megnézem magamnak.
Tiszteletem, jó estét kívánok. Szervusz, Ákos bátyám.
Mi ez?
Ó, semmi, csak a párducok mulatnak. Minden csütörtök éjjel szoktak egy kicsit lövöldözni.
Ákos!
Szolgálatból jövök hazafelé. Parancsolod, hogy elkísérjelek?
Semmit sem parancsolok. Egyáltalán semmit sem parancsolok. És nem is kérek tőled semmit. Csak megnéztelek egy kicsit.
Úgy látom, még nyitva van a Baros kávéház. Megtisztelnél, ha beülnél velem egy pohár borra, kedves bátyám.
Nem ülök be. Semmiképpen sem ülök be. Késő van. Szervusz!
Kérlek alásson! Jó éjszakát kívánok! Csukolom a kezét a nagyságos asszonynak! Jó éjszakát!
Apa, mi történt?
Nem ülök le.
Feküdj le.
Nem fekszem.
Hát mit akarsz?
Gyufát.
Na, tessék.
Szivart.
Tessék, kedves.
Na.
Kicsit ittál, kedvesem. Elszórakoztál kicsit, ne?
Ide néz. Itt van. Pénz. Itt is. Meg itt is. Nektek hoztam.
Kártyáztál.
Kártyáztam és nyertem ezt. Mind. Nesze, itt van.
Jaj, Istenem, no, vigyázz azzal a szivarrát. Meggyújtod az egész házat.
Hát aztán akkor legalább elég. Akkor legalább nem lesz ez sem. Mindegy.
Ülj már le. Ülj. Mi bajod?
Hogy mi bajom? Hogy mi az én bajom?
Igen, mi bajod?
Az a bajom, hogy gazember vagyok.
Te?
Én hát.
Miut eszedbe te kedves, te aki...
Hallgass! Fogd be a szád. Gazember vagyok, aljas, elvetemült, gazember, az vagyok!
Ostobaság, gazember? Miért lennél te gazember?
Azért, mert... Jaj, szegényke, én csak őt sajnálom, jaj, mennyire sajnálom.
Hát miért sajnálod? Hát sose sajnált, semmi okod nincs rá. Hát elutazott. Neki is kell szórakozni, Ana. Ne légy olyan önző.
Milyen árva.
Holnap megjön. Holnap este itt lesz. Akkor nem lesz árva. Na, na feküdj már.
Ne, nem értesz engem. Nem arról beszélek.
Hát miről?
Arról, ami... ami itt fáj, itt. Arról, ami itt van. Erről itt. Mindenről.
Feküdj már le.
Nem fekszem. Azért sem fekszem. Most végre beszélni akarok.
Hát akkor beszélj. Ha.
Mi őt nem szeretjük.
Kik?
Mi?
Hát, hogy mondhatsz ilyen?
Igenis, gyűlöljük őt.
Mi?
Utáljuk.
Hát megőrültél?
Azt akarnák, hogy ne is legyen itt úgy, mint most is. És azt se bánnák, hogy a szegény akár ebben a pillanatban meg...
Te!
Hát nem jobb lenne az. Neki is. Szegénynek is. És nekünk is. Tudod, hogy mit szenvedett? Így úgy suttognak mögötte, folyton lenézik, kiröhögik. És mi, anya, mi azt hittük, hogy csak véletlen az egész. Azt mondtuk, hogy majd jobb lesz minden, de mindig rosszabb lesz. Mindig rosszabb és rosszabb lesz.
De miért?
Miért? Azért, mert csúnya.
Nem.
De igen. Csúnya. Nagyon csúnya. Csúnya és öreg. Olyan csúnya, mint én.
Ugyan, te részeg vagy.
Nem vagyok részeg. Ha sánta volna, ha vak volna, akkor sem volna ilyen csúnya.
Kérlek, én megtiltom, hogy így beszél a lányomról. Szégyeld magad. Mit akarsz te tulajdonképpen? Mit sírsz itt? Mit ordítasz itt? Nem értelek. Hát jól van, nem megy férhez. És aztán? Sok lány nem megy férhez. Én csak azt tudom, hogy szeretem, hogy ő az én egyetlen barátnőm, és jobban már nem is lehet szeretni senkit. Te meg itt össze-vissza beszélsz. Nem, én ezt nem hallgatom tovább, nem. Aludd ki magad.
Anya, maradj. Maradj itt kicsit.
Na mit akarsz tulajdonképpen?
Maradj még itt, kedvesem. Maradj.
Hát hiszen te is szereted őt. Hiába beszélsz. Te is szereted. Te öreg, kedves apuska, te. Nem is ez a hiba. Hanem abban. Abban tényleg hibás vagy, hogy kerülöd az embereket. Utóbb már egészen elvadultál, úgy élsz, mint egy embergyűlölő. Ő is szeretne társaságba járni, csak nem mondja. Miattad kuksol itthon. De határozzuk el, hogy hetente legalább egyszer társaságba járunk, és elviszük őt. De egy kis változatosság kell. Akkor minden másképp lesz. Jó? Miért nem beszélsz? Mi nagyon szeretjük őt. Mind a ketten. És ha ezerszer is jobban szeretnénk, akkor...
Akkor? Mi lenne akkor?
Mit csinálnánk akkor?
Igaz. Mit csinálnánk? Semmit se csinálnánk. Mindent megtettünk.
Na látod.
Te. Megint láttam.
Igen?
Igen. Őt.
Baros kávéház előtt köszönt.
És te?
Visszaköszöntem. Nehogy azt higgye. Bement inni.
Már iszik is.
Mindig mondtam, hogy nem lesz jó vége. Rossz bőrbe van. Nem él az soká.
Este megjön.
Este.
Hallod? Elerett az eső. Aludjunk.
Itt lenne.
Mindjárt. Itt lesz.
Ez a tarkövi vonat lesz, kedves bátyám, bacságos asszonyom. Egy perc múlva befut.
Köszönjük. Szóval jön.
Fáj még a fejed?
Kicsit. Különben, milyen messze van már a tegnapi este? Mintha köd borult volna rá. Elmosta a hajnali eső.
Csak hogy már jön a vonat. Csak hogy nem történt semmi szerencsétlenség.
Sárszeg!
Nem látom.
Lehet, hogy lekésett, és holnap jön.
Nem ő az ott.
Pacsirta!
Anya!
Pacsirta! Jól vagy. Egészséges vagy.
Pacsirta!
Pacsirta!
Na, menjünk innen, kislányom. Ordár! Ordár!
Az én drága jó szüleim nem is örülnek. Lám, már meg sem ismernek engem.
De, hogy nem. Csak ez a sapka.
Rosszul áll?
Nem, de olyan furcsa.
Szűk kicsit, összetöri a hajam. Azért kaptam, hogy meg ne ázzam. Mi újság?
Hát, semmi nevezetes. Vártunk, lelkem. Nagyon-nagyon vártunk. Ott is esett az eső?
Csak délután. Még lehet szép idő.
Lehet.
Lehet.
És különben mi újság?
Köszönöm, jól vannak. Tiszteltetnek benneteket.
Jól mulattál.
Pompáson. És ti szegények. Képzelem, milyen rosszul mulattatok ti. A magyar király posztja.
Rettenetes.
Kérlek, apa egyszer a főispánhoz volt hivatalos. Ugyan? Nagy kanála levet.
Igazán. De nekem apa nem tetszik. Milyen halvány, és milyen sovány. Na, majd én kezembe veszlek a pus, meg kell híznod. Értetted? Majd én főzök neked.
Igaz. Mit főzünk holnap?
Valami könnyűt. A sok zsíros pusztai ételből épp elég volt. Talán köményleves, rizses hús, meg egy kis darázsmetélt.
Jövő héten pedig nagy mosás. Nyugodtabb vagy, apa?
Alszik?
Igen.
Szegényke, elfáradt az úttól. Anyu!
Mi baj?
A színház jegyek. Nézd! Na, dobd a kályhába.
ősszel majd elégnek, ha meggyújtjuk az első tüzet.
Jó. Becsukom a szobája ajtaját, nehogy felébressz a beszédünk.
Pacsírta.
Hazarepült.
A mi kis madarunk hazarepült.
Hallgatóink. Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének rádió változata hangzott el. A szereposztása következő volt. Ákos Szabó Ernő, anya Bulla Elma, Pacsirta Szakály Márta, Géza Garas Dezső, Környei Gregus Zoltán. Közreműködött még Csók István, Felvinci Viktor, Gál Sándor, Hankó Elemér, Lázár Gida, Lontai István, Petrik József, Sándor István. Rendezte Török Tamás.
Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 1961-ben készítették, és 1989. december 26-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat,